Kapcsolással megyünk tovább itt a Sportkedben az FM 92.1-re. Hát egyre nagyobb figyelmet kap a női labdarúgás, és rohamosan fejlődik a női foci. Ebből kifolyólag a vonal túlsó végén kapcsoljuk Csiki Annát, a magyar női labdarúgó válogatott játékosát, korábbi Ferencváros játékost, aki most a svéd Göteborgot erősíti. Köszönjük szépen, kedves Anna, hogy elfogadtad a kérésünket, és a rendelkezésünkre állsz.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Hát kedves Anna, meséljünk egy kicsit a kezdetekről. Hogyan jött az, hogy labdarúgás? Nem tudom, például a hölgyeknél ugye inkább az úszás, a kézilabda, de te miért pont a foci mellett döntöttél?
Igen, én is csináltam az úszást és a kézilabdást is azért elég sok ideig. Amikor kicsi voltam, nagyon sokat voltam kint a kertben, mivel édesapámnak van egy lovardája, és az az udvarunk végén van, úgyhogy emiatt nagyjából minden nap az udvaron voltam. És elég sokat kezdtünk el labdázni apával, mert ő is focizott, ő is mindenféle sportot űzött, amikor fiatalabb volt. Úgyhogy így elkezdtük dobálni, elkezdtük rugdosni a labdát, aztán kialakult a kötődésem a kézzel való játékkal is, és a lábbal való játékkal is. Úgyhogy nagyon sok éven keresztül csináltam mindent. Teniszeztem, úsztam, kézilabdáztam, lovagoltam, fociztam, és ezt mindegy időben egyszerre. Úgyhogy aztán kellett választanom, amikor hetedik osztályba felkerültem Budapestre, és hívtak kézilabdázni is Budapestre az iskola mellett, illetve focizni is. És igazából ott volt egy nagy mérföld, és ott kellett döntenem, hogy akkor a kézit folytatom komolyabb szinten, és csak arra koncentrálok, vagy a focit, és a foci mellett döntöttem, amit egy percig se bántam meg.
Mit lehet elmondani, hogy indult a te labdarúgói pályafutásod be? Első klubod, első élmények, első életérzések a focival kapcsolatban, most már hivatás szinten.
Az első emlékem, ami megvan, az talán így az első pár edzésről elég érdekes, mert még csak 6 éves voltam, de már valamire emlékszem. Egy tornateremben játszottunk, és bementünk a tornaterembe, és csak fiúk voltak, és akkor kicsit meg is ijedtem, hogy ez most ez tényleg csak fiúk csinálják, mert amíg apával együtt játszottunk az udvaron, addig ez fel sem merült bennem, hogy ezt a sportágat ez csak igazából a fiúk többsége csinálja, és kevésbé a lányok. Úgyhogy az elején így megszeppentem, de aztán az edzőm, aki tényleg a mai napig mindenbe segít, és mindenbe támogat, nagyon sokat segített akkor is, és igazából így neki köszönhetően, meg annak, hogy az a csapat, ahol tényleg csak fiúk voltak, ők is olyan befogadóak voltak, hogy igazából miattuk ott maradtam, és azóta is szoros barátságot tűzök azokkal a srácokkal, akikkel elkezdtem focizni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó emlékeim vannak onnan.
Mesélj egy kicsit a Fradiban töltött évekről, hogyan gondolsz vissza rá? Többszörös magyar bajnok vagy egyébként a Ferencvárossal.
Hát a Fradiban tényleg, amikor oda kerültem, akkor 12 éves voltam, egy nagyon-nagyon kislány, és tényleg végigjártam a szamár létrát, hogy úgy mondjam, amikor oda kerültem, akkor U14, U15, U16, U17-es csapatokba játszottam, U17-es bajnokok is lettünk, aztán Ferencváros abban az időben elindított egy úgynevezett fiók csapatot, Kuka KSK néven, akik szintén feljutottak az első osztályba, tehát így a Fradinak akkor két csapata volt az NB1-ben, és ezt pont azoknak a játékosoknak indították el, mint például én, akik még nem fértünk be 15-16 évesen az NB1-es Ferencvárosba, viszont már képesek voltunk arra, hogy az NB1-be szerepeljünk, és olyan csapatok ellen, mint az MTK, a Szombathely, vagy az ETO, ellen játszunk hétről hétre, és ott fejlődjünk. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt, hogy NB1-be szerepeltem a Kóka KSK-ban, szintén hasonlóan velem egykorú lányokkal, tehát ez egy nagyon-nagyon fiatal csapat volt. És igazából meg is lett az eredménye, hogy mi már 15-16 évesen NB1-be tudtunk játszani ennek köszönhetően, mert a mai magyar válogatottban is, mint például Kocsán Petra, vagy Németh Hanna, vagy Varti Luca, mind velem voltak együtt az akkori Kókában, és tessék, lehet látni, hogy milyen eredményeket tudtunk elérni.
Ugye nagyon érdekes a helyzet, hiszen A Fradiban eltöltött időszak után most a pályafutásodnak egy nagyon érdekes időszakát élheted át. Milyen volt ez a váltás? Ugye te a Göteborgba szerződtél, aki egyébként nem tudjuk, hogy a te vezérleteddel, vagy a te hozzáadott sikereddel, de nagyon régóta a hőn állított bajnoki címet is megnyerte, hiszen ugye a Rosengard mögött azért az elmúlt években nem sikerült ez a bajnoki címnyerés. Hogy érzed magad, milyen volt a váltás, milyen beilleszkedni egy új csapatba, és hogy látod magad ebben az új közegben? Hát el kell mondani, ugye a svéd bajnokhoz igazoltál.
Igen, ezt még igazából talán azt mondhatom, hogy még mindig nem annyira fogtam fel ezt az egészet, hogy mi svéd bajnokok lettünk, de az az egész úgy jött igazából, hogy nekem már nagyon-nagyon régóta szóba volt a váltás, mert már nagyon sokszor lenyilatkoztam, hogy én azért kezdtem el focizni, mert én külföldön akartam szerepelni, és nekem kiskoromban az volt az álmom, hogy én Bundesliga játékos leszek. Egyelőre ez még nem valósult meg, de aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Tehát én nagyon-nagyon örültem, amikor több lehetőségem is volt, és végül a Ferencváros meg tudott állapodni a Göteborggal júniusban. Annak kevésbé örültem, hogy pont úgy kellett kiigazolnom, hogy nekünk lett volna még egy harmadik magyar bajnoki döntőnk a Fradival, amin már nem tudtam szerepelni, mivel lejárt itt az átigazolási időszak, úgyhogy hamarabb ki kellett jöjjek, mint hogy vége lett volna otthon a bajnokságnak. De a beilleszkedésem nagyon-nagyon jól sikerült, az alapból így a svédekre jellemző, hogy nagyon befogadóak, nagyon nyitottak minden téren, úgyhogy ezzel tényleg nem volt problémám, és nagyon örülök, hogy 5 hónapja vagyok itt, és egy pár napja, és azt tudom mondani, hogy tényleg barátokra tettem szert, és nagyon-nagyon jól érzem magam. A bajnoki címről pedig az, hogy tényleg 50 éves a klub pont idén, és eddig nem sikerült bajnokságot nyerni. Voltunk már többször másodikak, többször harmadikak, de nem sikerült megnyerni a bajnokságot. Viszont most többiek is mondták, hogy olyan csapat alakult ki most így erre a szezonra, és az egész közeg annyira együtt van az egész csapat, hogy nem volt, hogy ne mi nyerjük meg ezt az idei bajnokságot. Tele van svéd, finn, norvég, amerikai válogatott labdarúgókkal a keretünk, akik tényleg egy akkora színvonalat képvisel az összes játékos, hogy teljesen mindegy volt, hogy az edzők melyik játékosokat teszik be a kezdőcsapatba. Biztos volt, hogy nagyon magas színvonalon tudunk játszani, és szerencsére ez az összes meccsen megmutatkozott, bár amikor a Rosengard ellen játszottunk szeptemberben, akkor kikaptunk tőlük, de utána az összes mérkőzésünket megvertük, és bár akkor 6 pontos hátrányban voltunk a Rosengardhoz képest, de azért, mert mi azóta folyamatosan nyerünk, és ők meg buktak pontokat, ezért tudunk most svéd bajnokok lenni, ami tényleg, elmondom még egyszer, még mindig nagyon-nagyon hihetetlen, de remélem most már hamarosan sikerül felfognom.
Mindig nehéz egyébként egy új csapatba szerződni, főleg így szezon közben, de hát a te debütálásod azért nagyon jól sikerült egyébként a csapatban, mivel góllal debütáltál már az első találkozón, ugye?
Igen, talán azt is mondhatom, hogy azért az is rádobott még egy fokot azzal, hogy könnyebben tudtam beilleszkedni, mert nagyon örülök, hogy sikerült góllal debütálnom. Aztán azóta is szereztem már gólokat, és az az érdekesség, hogy ugyanaz a Stina Black Stenius adta mindegyik gólpasszomat eddig, úgyhogy úgy érzem, hogy Stinával eléggé érezzük egymást, és tényleg nagyon örültem, hogy góllal tudtam bemutatkozni, azért az nagyon nagy dobás volt.
Milyen a bajnokok ligájának a légköre? Milyen lehet majd pályára lépni, és annak a lehetőségével mondjuk nem tudom, eljátszottál-e már gondolataban, hogy mondjuk a Ferencváros ellen kell majd a Bajnokok Ligája egyik mérkőzését lejátszani. Mennyire más ez a nemzetközi kupa porod, mint mondjuk akár a magyar, vagy akár a svéd bajnokság?
Én a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában szerepeltem egyelőre, még tavaly nyáron csak a Ferencvárossal. Akkor mi sajnos nem tudtunk a főtáblára jutni, mert jobb gólkülönbséggel az akkori szerb bajnok jutott tovább. De már akkor megéreztem ennek az egésznek a hangulatát és jelentőségét, úgyhogy tényleg nagyon várom a decemberi mérkőzéseket. Nekem óriási álmom, és azóta, mióta nagyjából remélni tudjuk, hogy a Ferencváros be fog jutni, vagyis én remélem, hogy be fog jutni a legjobb 32 közé. Én azóta ezen kattogok, és ezen gondolkozom, hogy bárcsak a Fradit kapnánk, mert tényleg én nagyon-nagyon szeretnék ellenük játszani, nagyon szeretnék egy budapesti mérkőzést játszani, mert ugye az egy oda-visszavágós mérkőzések lennének, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretnék tényleg velük játszani. Egy jó színfelmérő lenne nekik is, úgy gondolom nekünk is, úgyhogy meglátjuk, mit hoz a sorsolás, de előbb tényleg nekik holnap tovább kell jutniuk, és akkor utána beszélhetünk esetleg erről.
Nagyon nehéz volt egyébként felvenni a svéd ritmust, ugye a világon ez talán a negyedik legerősebb bajnokságon tartják számon, a svéd bajnokságot, tehát nehéz volt így egy kicsit a közeget megszoknod?
Igen, nagyon nehéz volt, mert az első hónapban, amikor itt edzettem ki, akkor minden nap úgy jöttem haza, hogy hát én most tényleg mindenem fáj, már nem bírom, már fáradt vagyok, annyira más tempó van, annyira más ritmus, annyira máshogy állnak hozzá a focihoz. Tényleg heteken keresztül arról beszélgettem a Pálykkal, hogy ez nem is az a sportág, amit én otthon üztem. Tehát akkora különbség van a kettő között, ami itt folyik, munka és ami otthon zajlik, hogy össze se lehet sajnos hasonlítani. Ami egy oldalról nagyon szomorú, viszont a másik oldalról meg én nagyon örülök, hogy ide kerültem, és 20 évesen ide kerültem, és tényleg ilyen játékosok között tudok edzeni nap, mint nap, mint a svéd válogatott magja, akik a tavalyi VB-n a harmadikok lettek.
Te vagy az első magyar lány, aki svéd bajnok lett, és egyébként magyar bajnok is. Milyen érzések kavarogtak benned a mérkőzés lefújása után? Ugye megünnepeltétek már a bajnoki címet, tehát volt már valami ünneplés?
Igen, amúgy ezt pont én is láttam az interneten nemrég, hogy én vagyok az első svéd bajnok, én ezt nem is tudtam korábban, hogy senki esetleg jégkorongozó, vagy röplabdázó, vagy bárki nem volt előttem svéd bajnok. Úgyhogy ez azért jó érzés, hogy én vagyok a történelem első magyar országi svéd bajnoka. De az ünneplésről pedig, hát amikor hivatalossá vált, ugye a múlt hétvégén, szóval nem ami most volt, hanem az előtti hétvégén, amit játszottunk, az akkori negyedik helyezettelen játszottunk idegenbe, úgy mentünk oda a meccsre, hogyha nyerünk, akkor matematikailag már biztosan svéd bajnokok vagyunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon felspanolta a társaságot, mert egy akkora arányú győzelmet értünk el, amire szerintem egyik fogadóiroda se adott volna semmit, mert 7-0-as győzelmet szereztünk idegenbe az akkori negyedik helyezett ellen, ami tényleg itt Svédországban nagyon nem jellemző, hogy ilyen nagy gólarányú győzelmek születnek, mert nagyon kiélezett a bajnokság, úgyhogy emiatt nem is volt biztos, hogy mi akkor már bajnokok tudunk lenni. De tényleg a 7-0 és az a hangulat, ami ott a mérkőzés után volt, hát ott volt egy nagy ünneplés természetesen, aztán este még hazautaztunk Göteborgba, és akkor itt is volt még egy elég jó kis ünneplés, úgyhogy megünnepeltük tényleg, és most vasárnap viszont meg is kaptuk az érmeket, úgyhogy most már minden megvan itthon. Nincs már több fordulónk, úgyhogy tényleg most már svéd bajnokok vagyunk, éremmel a nyakunkba, és tényleg ez volt a legfontosabb.
Most egy picit más vizekre evezve, ugye foglalkoztat bennünket a válogatott sors, és te is említetted, ugye talán valamelyik kérdésnél, hogy milyen volt a debütálásod. Hát nem felemás érzések vannak talán az idei évvel kapcsolatban, hiszen volt akár egy kiemelhető győzelem ugye Lettország ellen, ahol egy gólgazdag mérkőzésre emlékezhetünk vissza. Volt talán számunkra inkább feledésbe merülő Svédország elleni.
Pont a svédek ellen, igen.
Vereség, illetve ugye talán a közel múlt egyik legszorosabb mérkőzése, ugye a szlovákok elleni 2-1-es vereség, és még nincs lezárva az esztendő, hiszen majd december 1-én jön a Magyarország-Izland második, azaz női felvonás. Hogy értékeled egyébként ezt az őszt a válogatott szempontjából, illetve milyen érzés női válogatott labdarúgónak lenni?
Sajnos ez az őszi selejtező sorozatunk, ez elég hektikusra sikeredett. Én kiemelném ezt a svéd mérkőzést, mert nekem azért ez egy nagyon különleges meccs volt, ráadásul pont itt Göteborgban volt a meccs, és a svéd válogatottban rengeteg jelenlegi klub csapattársam is szerepelt, úgyhogy én nagyon-nagyon vártam azt a meccset, és tényleg amikor ide kijöttem június 16-án, akkor igazából azóta már ez volt ide szemem előtt, hogy szeptember 17-én itt Göteborgban játszunk a svédek ellen elbéselejtezőt. Amit igazából nehéz értékelni, mert 1-0 volt a félidő, volt egy kiállításunk a 40. percben, abszolút úgy gondolom, hogy az első félidőben abszolút pariba voltunk a talán Európa jelenlegi legjobb, legerősebb válogatottával szembe. Aztán a második félidőben, hát igazából rengeteg pontrugásból kaptunk gólt, igazából csak azt gondolom, hogy elkerülhető gólok lettek volna, és ez az, ami bosszant a leginkább, hogy nagyon jó ez a svéd válogatott, tényleg Európa szerintem legjobb válogatottja jelenleg, de rengeteg elkerülhető gólt kaptunk, és saját hibáinkból rúgattunk lényegében a svédekkel gólokat, úgyhogy az nagyon sokáig bosszantott, de a lányok, az itteni csapattársaim azért nagyon sokat segítettek, hogy ezt az egészet sikerüljen úgymond feldolgozni, meg átlépni rajta. De meg az is jó volt, hogy közvetlenül ezután a svéd meccs után utaztunk innen Lettországba, ahol tényleg egy 5-0-as győzelmet tudtunk szerezni, az azért a csapat hangulatán egy kicsit dobott, hogy végül is nem egy hatalmas zakóval utaztunk haza, hanem egy több gólos győzelemmel. De tényleg, ami viszont a leginkább fájó, az a most októberi szlovák vereség, mert tényleg két hasonló szintű csapat játszott egymással. Mi nagyon nem fogtunk ki jó napot, igazából szerintem ők se játszottak jól, tehát hogy azok az emberek, akik megnézték ezt a meccset, hát mindenkinek kéne egy sört fizessünk szerintem, mert én azóta többször visszanéztem azt a meccset, és hát tényleg nekem is fájt nézni, pedig ott voltam a mérkőzésen, úgyhogy az nagyon-nagyon fájó, mert azt gondolom, hogy amit például 2019-ben a Cipruskupán elértünk, amikor a szlovákok ellen játszottunk, és sikerült nyernünk egy nagyon jó játékkal, azt kellett volna hoznunk hazai pályán, mert képesek lettünk volna arra, mert szerintem nagyon jó játékosokból áll a csapatunk, csak valahogy csapatként nem tudtunk azon a mérkőzésen együtt játszani. Most viszont december 1-én pont jövő héten utazom is haza, mert a válogatottal fogunk játszani az Izland ellen. Izland a Európa bajnoki selejtezők legjobb második helyéért küzd, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindent fel fognak tenni arra a mérkőzésre, mert hogyha nyernek, akkor elég valószínű, hogy legjobb másodikként egyeneságon kijutnak az Európa bajnokságra. Úgyhogy tényleg nem nézünk könnyű meccs elé, de azt gondolom, hogy hazai pályán csúsznunk, másznunk kell, és mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el otthon, és úgy zárjuk rá 2020-as évet, hogy egy győzelemmel tudjon mindenki hazatérni.
Anna, nézzék előtt sikerült megünnepelni a bajnoki címet. Ugye többször is hallani a médiában, hogy Svédországban nincsenek olyan óriási, drasztikus korlátozások a járvány ügyel kapcsolatban. Te ezt meg tudod erősíteni? Tehát nektek van valami, egyébként voltál koronavírus teszten, tehát teszteken át kell lépnetek egyes mérkőzések előtt, vagy ott nincsen ilyen ilyen korlátozás?
Én amióta itt vagyok, 5 hónap alatt még nem teszteltek engem, egyedül akkor csinálnak tesztet, hogyha haza kell utaznom a válogatott miatt, de itt a klubom egyszer se tesztelt minket, senkit se. Úgyhogy abszolút igaz, ami a hírekben van, hogy itt Svédországban teljesen szabadjára engedték a vírust, és azt mondták, hogy egyszer úgyis mindenkinek át kell esniük, csak ők ezt tudják egy olyan háttérrel mondani, ahol egy olyan egészségügyi rendszer működik, ami tényleg szerintem európai top egészségügybe tartozik, tehát hogy azt mondom, hogy itt észre se lehet venni azt, hogy igazából létezik ez a koronavírus. Nekem vannak napok, amikor ha nem beszélnék az otthoniakkal, akkor biztos eszembe se jutna, hogy létezik ez a világjárvány jelenleg, ami lelkileg nekem azért sokkal több erőt ad, mert én azt gondolom, hogy én nem bírnám jelenleg azt otthon, ami Magyarországon zajlik, ez a folyamatos kötelezettség, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, és tényleg mindenkinek kellene hordani a maszkot, viszont itt teljesen máshogy állnak hozzá, és igazából, ha felveszed a maszkot itt, akkor nagyon furán néznek rád, és tényleg van úgy, hogy napokig nem találok, vagy nem látok olyan embert a városban, aki maszkot hord, vagy semmiféle jelét nem lehet annak észrevenni, hogy itt létezne ez a világjárvány. A meccshez visszatérve pedig voltak szurkolók, és ez azért nagyon-nagyon sokat jelent, bár nem jöhetett be korlátlan számú nézőszám, meg volt szabva, hogy hányan jöhetnek be, de azért jó volt, hogy nem volt teljesen üres a stadion.
Na, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és hogy ilyen érdekes beszámolót engedtél meg. Hát nagyon sok sikert kívánunk még az idei év válogatott mérkőzésére, és gratulálunk még egyszer a bajnoki címethez, és sok sikert a Bajnokok Ligájában. Azt hiszem, hogy egy ilyen komoly, és hát talán a pályafutásodban mérföldkőnek jelenthető ősz után kívánjuk, hogy a 2021-es még több meglepetést tartogasson számodra.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük szépen. További szép napot kívánunk neked, viszont hallásra. Köszönjük szépen.